Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. A mikrofonnál Németi László.
Köszöntöm a hallgatókat. A mai vendégünk Vidovszky Ferenc, a Riverside Private Equity cégnek a senior partnere. A private equity szóra sajnos nincs magyar terminus technicus, és ezért Vidovszky úr, lehet, hogy avval a kérdéssel kezdeném a mai műsorunkat, hogy mi is az a private equity, hogyan különbözik a kockázati tőkétől, mit jelent ez a fogalom?
A private equity kifejezés valóban magyarra nehéz lefordítani, és jó, hogy ezzel foglalkozunk, mert a közvélemény gyakran hallja, egyre gyakrabban hallja a kifejezést, de talán nem tudja pontosan, mit jelent. Ugye egy befektetői kört jelent, egy befektetői magatartást jelent. Magyarországon általában a kockázati tőké alatt értik mindazokat a befektetőket, akik valamilyen vállalat megvásárlással kapcsolatban kivásárlást kezdeményeznek. A kockázati tőke, angol kifejezése venture capital szó, általában egy nagyobb kockázatú befektetést jelent a mi fogalmaink szerint, a private equity pedig egy
érettebb cégről van szó, nem?
Érettebb cégekről van szó, egy konzervatívabb megközelítésről van szó, nem túl nagy kockázatot vállalva kíván, próbál befektetni már jól működő cégekbe. A Riverside, mint speciális private equity cég mindenféleképpen a további fejlesztésre helyezi hangsúlyt. Tehát olyan cégekbe próbál befektetni, ahol már egy érett állapot van, fejlődésben lévő cég, és ezt a fejlesztést kívánja segíteni és gyorsítani. Tehát általában a private equity cégeknek ez a stratégiájuk.
A mai műsorban úgy gondoltam, hogy három témára szeretnék fókuszálni. Az egyik, hogy milyen kritériumok szerint dönti el egy private equity cég, hogy mi befektessen be és miben nem. Kettő, hogy amikor beszáll egy private equity cég, akkor hogyan viselkedik, milyen értéket tud adni, hol lehetnek akadályok a kapcsolatban. És a harmadik, hogy egy kicsit általánosságban beszélni a private equity-ről, társadalmilag elég sokat támadják a private equity cégeket. Miért van ez, és hogyan látja a private equity iparág saját maga ezt a kérdést? Tehát térjünk vissza az elsőre. Milyen kritériumok szerint döntenek? Tegyük fel, hogy én egy cég tulajdonos vagyok, jövök önökhöz, pénzért, milyen nagyságban adnak, milyen feltételekkel, hogyan működik az egész döntési folyamat.
Igen, az előbb már említettem, hogy a fejlődő képesség fejlesztés áll a középpontban, tehát mindenféleképpen olyan céggel kell találkoznunk, hogy igyekszünk találkozni, akik már az elmúlt néhány évben is jól teljesítettek. Nálunk ez a kritérium azt jelenti, hogy az utolsó három évében egy pozitív EBITDA-jának, pozitív üzemi eredményének kell feltétlenül lennie, és ahogy a Riverside növekszik, sajnos vagy nem sajnos, a mi igényeink is kicsit növekszenek a méretet tekintve. Ez nem egy private equity sajátosság, de mondjuk a Riverside-nál egy alapszabály az, hogy 2 millió EBITDA alatti cégekkel nem foglalkozunk.
Üzemi eredmény, igen.
Üzemi eredmény, ugye az EBITDA az üzemi eredmény plusz az amortizációnak az összege. Ez korábban egy kicsit kisebb volt, de utóbbi időben kicsit növekszik. De azért hagyd mondjam, a legeslegfontosabb szempont, amikor egy cég kivásárlásába belefogunk, az a menedzsment. Szeretjük és kívánjuk látni, hogy a menedzsment, aki általában a volt tulajdonost is jelenti, igen gyakran, milyen sikert élt el, képes ez a sikert fönntartani és továbbvinni a későbbiekben is. Tehát az emberi tényező számunkra meghatározó. Csak a második helyre kerül az iparágon belüli versenyhelyzete. A Riverside a saját iparágon belül az első három helyen lévő cégekre koncentrál csak. Tehát fontos, hogy a piaci pozíció megfelelő legyen. És a harmadik fontos szempont ez a fejlődőképesség. Tehát a cégeknek az értékét a kivásárlás előtti időszak mi 12 hónapjának az eredmény alapján értékelünk, de igazán az a döntés, hogy befektetünk-e a cégbe, az a jövőbe vetett hitünk és a menedzsmenttel való alapos megbeszélésünk adja. Tehát az, hogy befektetünk, az a jövőtől, jövő reményétől függ, az, hogy mennyire fektetünk be, az pedig a múlttól függ, főleg az elmúlt 12 hónapnak az eredménye.
És akkor hogyan döntik el például, hogy egy menedzsment képes-e vagy sem, ha ez a legfontosabb kritérium?
Igen, ez egy nehéz dolog, hiszen ritkán találkozunk velük, de ugye nagyon gyakran találkozunk a menedzsmenttel. A felkészüléseket nézzük. Ugye az első bizalmat az kell, hogy adja, hogy mit produkáltak az elmúlt egy-két évben. Általában ezzel nem is szokott probléma lenni, hiszen ott jelenünk meg, ahol már viszonylag gyorsan látható, hogy az utolsó néhány évben egy szép fejlődés van a cég mögött. A úgynevezett menedzsment prezentáció, amikor a menedzsment bemutatja számunkra a céget, az már egy nagyon fontos pillanat, hogy ők ezt hogyan teszik, mennyire készülnek föl, mennyire alaposan készülnek föl. Nem csak a saját cégükből, hanem a versenytársaikból. Mennyire ismerik a piacot, a versenytársaikat, mennyire eltökéltek a jövőt nézve, mennyire akarnak előre menni még. Viszont gyorsan látszik rajtuk, hogy ha a tulajdonos, a menedzsment is, hogy igazán megfáradt, kifáradt, el akarja adni a céget, és vissza akar vonulni, ez számunkra nem egy vonzó megközelítés. Számunkra nagyon fontos az, hogy az a menedzser, aki sikereket ért el az elmúlt néhány év alatt, velünk mindenképpen folytassa még egy darabig a munkát. Ezt el tudjuk fogadni, hogy ő azt mondja, hogy mondjuk egy év múlva, két év múlva szeretné visszavonulna. De segítsen minket abban, hogy egy jó vezetőt találhassunk a későbbiekre is. Ezen kívül persze még bevonunk külső tanácsadókat is a menedzsment átvizsgálására, amit szintén nagyon-nagyon komolyan veszünk.
Körülbelül hány évre szeretnek beszállni egy cégbe?
A Riverside átlagosan, a statisztikailag 5,3 évig tart egy céget. Ez azt jelenti, hogy van, amit csak 3 évig, van, amit 8 évig, 9 évig. Az alapjaink azok nem zárt végűek, tehát a befektetőink fele nincs elszámos a közelségünk mondjuk 10 éven belül. De általában ugye illik olyan 4-5-6 év után kiszállni egy cégből, tehát általában arra törekszünk, hogy az első néhány évben egy erős konszolidáció hajtódjék végre, ha szükséges, és utána pedig mindenféleképpen egy fejlesztési stádiumot kell produkálnunk, amit igazán kétféle módon teszünk, vagy az organikus növekedés érdekében adunk meg különféle erőforrásokat és tudást, vagy pedig újabb akvizíciókkal segítjük és növesztjük a céget.
Vegyük egy kicsit a statisztikákat. Tegyük fel, hogy 100 fél érdeklődik a Riverside-nál, hogy őket érdekelni egy tőkeinjekció. Abból hány kerül átvilágításra, hány féllel van komolyabb tárgyalás, és hány kerül effektív zárásra vagy finanszírozásra?
Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés, mert nem is hiszik el szerintem a vállalati vezető tulajdonosok, hogy milyen nagy odafigyelés, aprólékos munkát kíván a mi területünk. A válság előtti statisztikát mondanám inkább, mert ugye az elmúlt két évben azért sok minden kicsikét másképpen alakult, de tipikusnak mondhatom mondjuk a 2007-es évünket, csak az európai statisztikát mondom durván. 2007-es évben Európában csináltunk 11 befektetést, 11 zárást csináltunk. Ehhez 1200 céggel találkoztunk. Körülbelül 140 céget látogattunk meg, és 11-et, 12-t tudtunk lezárni. Tehát a látókörünkbe eső cégekből körülbelül 1% alatti az, ahol aztán sikeresen tudunk zárást tenni, és egy 10% közötti cég az, akit meg is tudunk látogatni. Ez azért nagyon lényeges, mert ha már elmegyünk látogatni, akkor már kialakult valamilyen képünk, biztató képünk nekünk a cégről, illetve az eladónak pedig rólunk. Tehát a szelekciókat igen gyorsan kell megtennünk az elején, hiszen az időnk drága, nem vagyunk túl sokan, és nagyon fontos, hogy ugye arra koncentráljunk, ahol nagy reménnyel tudunk zárást is végezvinni.
Ez azért egy hallatlanul alacsony ráta. Nem felkészültek a cégek, vagy nagyon finnyás a private equity iparág?
Igen. Hát azt hiszem, hogy a versenytársainkat nézve, én azt hiszem, azt mondhatjuk a Riverside-ról, hogy mi egy kicsit konzervatívabbak vagyunk. Tehát egy kicsikét talán finnyásabbak is csúnya szóval, de inkább így mondjuk, hogy konzervatívak vagyunk. Vigyázunk a befektetőink pénzére, vigyázunk a mi reputációnkra. Azért egy statisztikát még hagy mondjak, hogy a Riverside 22 éve működik és világszerte, és körülbelül 240 lezárt akvizíciónk volt, és ebből eddig csak 7 mentőnkre, ami azért elég jó statisztika.
De a konkurenciánál sem sokkal másabb azért, tehát itt mondjuk egy a százból a konkurenseknél tudomásom szerint sem több, mint a 2% vagy 3%.
Igen, tehát a private equity-re még ezt valóban ez szerintem jellemző, hogy rendkívül szofisztikáltak vagyunk, odafigyelünk minden kis rezdülésre. Nagyon sok időt töltünk az elemzésekkel, a legjobb tanácsadókat vonjuk be, segítsék a munkánkat. A vállalati vezetők, ők általában, amikor elkezdik a vállalatokat fölépíteni, egyáltalán nem gondolnak eladásra. Úgy hiszik, itt Magyarországon, de ugyanaz van Németországban is látjuk, hogy azt, amit ők megcsináltak 15-20 év alatt, és nagyon sikeresek, azt majd valamelyik családtag, gyermek majd fogja folytatni, és igen gyakran kiderül, hogy ez nem így van. És akkor, amikor kezdenek elfáradni, és azon gondolkozni, hogy hogyan lenne tovább, általában nem merik a menedzsmentre hagyni a céget, hanem akkor elkezdődik a vevő keresése, és nagyon meglepő, hogy mennyire nem félkészültek erre a folyamatra, hogy mit jelent eladni egy céget, milyen rengeteg egyéb vizsgálatot jelent, és még az is kiderül, hogy igazán még a legjobb vállalati vezetők is bizony a saját cégvel kapcsolatban rengeteg részterületen hiányos információkkal rendelkeznek. Tehát mondhatom azt, hogy az a befektetési memorandum, amit mi végül is mondjuk egy 6 hónapi munka után összeállítunk a céggel kapcsolatban, azok néha sokkal alaposabbak, mint bármelyik cég vezetője korábban azt tudta volna a saját cégéről, a versenytársáról és a piacáról.
Tehát ennek a hallatlanul alacsony zárási rátának ez a legfőbb oka, hogy felkészületlenek a cégek és a cégtulajdonosok általános.
Igen, igen, és az eladási szándék néha megbicsaklik. Tehát elkezdődik egy procedúra, és bizony gyakran van az, hogy teljesen leáll a procedúra. Tehát nem árprobléma van, csak úgy mond, hanem meggondolja magát. Persze mindenki azt mondja, hogy minden cég eladó csak ártól függ, de ugye itt vannak nemzetközileg kialakult árak, és úgy látszik, hogy ezeket sem tudják pontosan a cégek eladói.
Mellesleg ez úgy összecseng a mi tapasztalatunkkal, mint pénzügyi tanácsadók. Mi is nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy egy cég megbíz bennünket, hogy vértezzük őket fel egy tranzakcióra, és olyan nyögvenyelősen jönnek az információk, és annyira felkészületlen a cég, hogy még egy 3-4-5 hónapos felkészüléssel sem tudnak aztán a későbbi befektetőknek a kérdéseire választ adni.
A tanácsadók szerepe nagyon fontos ebben a folyamatban. Néha találkozunk olyan céggel, ahol a tulajdonos menedzsment úgy érzi, hogy ő képes úgymond minket megfelelő információkkal ellátni, mindig azt kérjük, hogy ne sajnálja a pénzt, a kommunikációt egy jó tanácsadótól. A jó tanácsadó részben levesz terhet róla, lehet, hogy jó tanácsadóval ő magasabb árat tud elérni, mint saját maga el tudna érni, és azon kívül sokkal hitelesebben tudja a céget bemutatni számunkra, hiszen van egy nemzetközi standard, ami alapján illik mozognunk nekünk is, szóval a mi mozgásunkat rendkívül alapos szabályok fedik le. Egy tanácsadó ezt pontosan jól tudja. Tehát igazán nagyon fontos, hogy a tanácsadó, tehát egy gazdasági tanácsadó, pénzügyi tanácsadó és egy jogi tanácsadó mindig álljon az eladó oldalán.
Térjünk a második kérdésre. Tehát beszállnak egy cégben, mint nagy söprű szállnak be, vagy hogy gondolják? Általában, mint többségi tulajdonos szállnak be?
Igen, vagy mindig többségi tulajdonos. És ennek igazán két oka van, hogy miért ragaszkodunk a többséghez. Hiszen, ez előbb is mondtam, a menedzsmenttel való együttműködésünk rendkívül módon fontos. De van két tényező, amihez ragaszkodunk, és nem szeretnénk, hogyha nehezíteni a tulajdonos ezt. Egyik a kiszállásnak a megítélése. Tehát amikor úgy érezzük, hogy ki lehet szállni, tehát exitet lehet csinálni a cégből, akkor nem szeretnénk, hogyha egy másik tulajdonos érdeke ezt keresztül húzna. A másik pedig, hogyha a cég nagyon rosszul teljesít, akkor a menedzsmentben való váltás ne legyen megakadályozható. De igazán mindig többségre törekszünk, és nagyon szeretjük, ha a menedzsment tulajdonos mellettünk. Bármilyen százalékkal, ha nincs elég pénze, akkor szinte segítjük őket, hogy tulajdonossá válhasson mellettünk, hogy az az érdek, hogy a cég értéke növekedjék, ez számára is vonzó legyen.
Tehát ezek szerint nem gond, hogyha a tulajdonos maga egy-két év után ki kiszáll, és másokra bízza a cégnek a menedzsmentjét.
Nem gond, egyáltalán nem gond. Szeretjük, hogy a volt tulajdonos velünk marad még egy darabig, és ott marad 10-15-20%-kal mellettünk. A menedzsment legfelső vezetéséből is szeretjük, ha egy-két ember még valamilyen mértékben velünk együtt befektet, és mondjuk élvezik is azt az előnyt, amit mi néha a leverage által szerzünk, tehát a leverage alatt értem azt, hogy amit a kivásárlási tőke mellett hitelként felhasználunk a kivásárláshoz, ez az előnyt is biztosítjuk számukra, és azon kívül mi opciót is adunk számukra, tehát egy exit opciót, tehát a kiszálláskor, hogyha a hozam egy bizonyos szint fölött van, akkor mi a menedzsmentnek a vételárból átadunk még prémiumokat.
Általánosan mit tapasztalnak, hogy mit hoznak értékben, azon kívül, hogy pénzt hoznak egy cégnek?
Igen.
Mi az, amit tudnak még hozzáadni, és milyen beleszólási jogokkal?
Igen, ez egy visszatérő, nagyon fontos kérdés, mert ugyan mi pénzügyi befektetők vagyunk, és általában ahhoz a szűk szakmai területhez nem értünk, ahol éppen befektetünk, de néhány dolgot mindenképpen tudunk segíteni és serkenteni. Először is van, a Riverside-on belül van egy 20 iroda világszerte. Itt több mint 200 ember dolgozik, és a Riverside-on belül...
Már is világszerte 200
világszerte, ember. Igen. A budapesti iroda nagyon kicsi, tehát csak néhányan dolgozunk. De ez a network oly mértékben együttműködik, hogy ha nekünk szükségünk van mondjuk egy észak-amerikai beszállítóval kapcsolatban föllépni, akkor az észak-amerikai kollégáink ebben feltétlenül segítenek, vagy ugyanez van Kínában, vagy Spanyolországban. De a Riverside-on belül van egy bizonyos csapat, angolul toolkit csapatnak hívjuk őket, tehát egy szakértőgárda. Ezek általában 60-70 éves hölgyek és urak, akik egyes ikbarákban eltöltöttek 20-30 évet. Ők nem állandó alkalmazottai Riverside-nak, de hozzánk kötődnek, és néhány hétre vagy egy-két hónapra rendkívül hasznos segítséget tudnak nyújtani az új portfólió cégénk vezetésének is. Azon kívül olyan szakértőket ismerünk világszerte, hálózatokat, ahonnan szintén könnyen tudunk szerezni nagy tapasztalatú tanácsadókat. Igen, gyakran egy magyar cég képtelen ezeket megtalálni. Mi ezt segítjük? Mint pénzügyi befektetők, a bankokkal rendkívül jó a kapcsolataink, tehát lehet, hogy egy magyar bank, a magyar menedzsment nem képes hitelt szerezni egy bizonyos fejlesztéshez. Mondhatom, hogy igen sok esetben a Riverside segítségével ezt meg lehet tenni, mert a céget úgy tudjuk bemutatni, olyan képet tudunk, és egy reális képet mutatni a bankoknak, amelyekkel jobban elhiszik, hogy ez a hitelfelvétel jó helyre megy. Az igazgatóságok, mindig vannak általunk hozott külső szakértők. Ezek kimondottan segítik a cégnek a napi munkáját. Nem is a napi, de a stratégiai kérdéseken túl a legnagyobb gondokra való figyelemfelkeltést, a problémák megoldásának a lehetőségeit. És mindenképpen egy iránytű számukra az igazgatóság, hogy hogyan kéne tovább menni. Mi aktív befektetők vagyunk, nagyon szorosan tartjuk a kapcsolatot a menedzsmentnek, de ugyanakkor borzasztóan kell vigyáznunk arra, hogy ne lépjük át azt a határt, amikor a vezetőnek a kezdeményező készsége legyengülne. Ez egy nagyon nehéz limit, hogy meddig, hol tart a tulajdonosi ráhatás, és hol van a menedzsmentnek a felelőssége a cég irányításában. Az egyes számú vezetőnek a szabadságfoka a Riverside cégeknél igen-igen magas.
Miért támadják a private equity iparágat önök szerint, és mi ebbe a jogos, és mivel tud védekezni az iparág?
Igen, hát én egyáltalán nem tartom semmilyen szempontból jogosnak, de miért támadnak minket? A közvélemény szemében ugye a krízis azt mondják, hogy a bankok okozták, és a bankokba beletartozik a private equity is természetesen. Az átlag ember nem tud különbséget tenni a banki rendszer szereplői között, és a private equity-t meg pláne kevésbé ismerik. Azt látják, hogy vásárolunk föl cégeket, elég sok pénzt mozgatunk, befektetők vannak mögöttünk, hiteleket veszünk föl, stb.
Valamikor azt mondják, hogy túl magas hitelt vesznek föl cégekre.
Na most szerintem a válságnak egyik oka pontosan ez volt. De nem a private equity-k voltak azok, akik, hogy mondjam, ezt kikényszerítették, azért egy pillanatra visszalépve, ugye a kivásárlások mindig tőkével és mindig hitellel történnek. A tőke-hitel arány nagyon lényeges, hogy mekkora. A mi munkánknál egy nagyon lényeges szempont, hogy a cégbe annyi hitelt tegyünk be, amit a konzervatív 5 éves terve alapján vissza tud fizetni úgy, hogy mellette a fejlődése, fejlesztése nem sérül. Ezért a Riverside cégekben a krízis előtt általában 40-45% tőke mellett 55-60% hitel volt. Most egy kicsit ez lejjebb ment, most van 50-50%, vagy pedig a tőke az kicsit, tehát inkább megfordult az arány. Ez egy nagyon lényeges szempont, hogy nem lett volna szabad korábban sem a cégeket hitellel túlterhelni, de és úgy érzem, a hitelt nyújtó bankok szerepe ebben rendkívül felelősségteljes. A hitelt nyújtó bankoknak éppen úgy meg kell vizsgálnia azt, hogy egy cég a következő néhány évben mire képes, és nem lett volna szabad nekik több hitelt nyújtaniuk. Sajnos én tudok magyar példát is arra.
Tehát magyarán az üzenet az, hogy ne mindenkit mázoljunk itt be, hanem azokat a bankokat és private equity cégeket, akik ezekkel a nagyon magas hitelekkel működik.
Pontosan így van. Pontosan így van. És ez egy nagyon lényeges szempont, hogy a bankok ne nyújtsanak több hitelt, mint amit a cég vissza tud-e fizetni, vagy nem.
Vidovszky úr, nagyon szépen köszönöm a mai részvételét. A vendégünk Vidovszky Ferenc volt, a Riverside Magyarország senior partnere. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. Németi László műsorát hallották.